Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hogyan lesz egy művésznek saját hangja, védjegye, mire elég a tehetség, és mi kell azon túl a sikerhez? Mennyire különleges világ a népzene világa, és miként lehet ma ezen a téren maradandót alkotni? Ezekről a témákról beszélgetünk. Ma vendégem a stúdióban Laposa Julcsi, junior prima és Aranypálva nagydíjas népzenész, népdalénekes, zenei mediátor. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Judit, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
De azon nem árulunk el titkot azzal, hogy 4 évvel ezelőtt ebben a stúdióban ültünk már itt együtt. Örülök, hogy újra itt vagy. Akkor azt mondtad, hogy rá szeretnéd ébreszteni az embereket, most puskázok, hogy figyeljenek, figyeljünk oda a gyökereinkre, és hogy egyfajta kulturális missziót szeretnél betölteni, teljesíteni. Hol tartasz?
Azt gondolom, hogy jó úton járok, és köszönöm, hogy ezzel a gondolattal kezdted ezt a mai beszélgetést, mert ez számomra is egy ilyen visszacsatolás, hogy igazából amit elgondoltam és elterveztem annak idején, azon az úton vagyok és haladok, és maximálisan meg vagyok elégedve a mostani munkámmal is, és az előző munkáimmal is, úgyhogy jó az irány.
Én azt gondolom, hogy nem árt néha megállni, és akkor egy kicsit így visszatekinteni, megnézni, hogy meddig jutottunk, és merre tovább. És hogyha még itt maradunk egy pillanatra, akkor arra emlékszem, hogy akkor a népzenekaroddal már 10 éve muzsikáltál, említettem Aranypálva nagydíjas művész vagy, Magyarországon pedig te voltál, vagy az első, aki zenei mediátor diplomát szerzett méghozzá Párizsban a Sorbonon. Mennyit és miben változtál az elmúlt években leginkább?
Rengeteget változtam. Ha lehet így mondani, akkor azt gondolom, hogy felnőttem, és egy érettebb nő ül most itt veled szemben, mint 4-5 évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon hosszú önismereti út vezetett az elmúlt években ahhoz, a munkafolyamathoz és megismeréshez, ahol most tartok, és tök jó, hogy ezt így kimerem és kimondom, hogy mindenféle jó és rossz és bánat is olyan érzéseket meg tudok élni, és el tudom fogadni már a helyzeteket, amiket mondjuk x évvel ezelőtt nem tudtam. Sokat harcoltam, én alapvetően egy nagyon lázadó típusú fiatal voltam, gyerekkoromban is, középiskolásként meg hajaj, küzdöttek velem a szüleim rendesen, és egyetem alatt is élveztem azt a szabadságot, hogy én Zalából egy 500 fős faluból kirepültem a 2 milliós fővárosba, mégis mindig nagyon tudatosan építettem a karrieremet, azt hiszem, mert beleszerettem abba a közegbe, amiben beleszülettem a népzenébe, és a népi hagyományokba. És azt az egyet tudtam, hogy ez a szoros kötelék mindig is az életem része kell, hogy legyen. Lényegtelen, hogy milyen más dolgokkal foglalkozok emellett, de ez a szívem központja, úgy érzem, ez diktálja a mindennapjaimat is, és ez az erőt mindig ahhoz, hogy tovább lépjek, a gyökér, a hovatartozás, és ez a kulturális kapocs, ami ma is nagyon hazafűz Zalához.
Tehát ha jól értem egyébként, akkor egyrészt tudatosnak és tervezősnek kell lenni, de azért mellette meg spontánnak, meg ösztönösnek
Muszáj
is, meg lázadónak.
Tehát a kreativitást is, az úgy fejlődött, folyamatosan születnek újabb-újabb gondolatok, és azt érzem magamban, hogy mindig jön valami új ötlet, valami új dolog, amivel elő tudok úgymond rukkolni magam és a közönségem számára is. És én azt gondolom, hogy egy művésznek ez elengedhetetlen a szakmája folyamán, hogy a közönségnek mindig adjon újabb érzéseket, újabb fordulatokat, akár magából, akár a világból, és ezek is olyan szépen formálódnak már így bennem, meg velem.
És otthonról hoztad a zenét?
Családból is hoztam, igen, dédapám amúgy citerás volt, a faluban, ahonnan származom Tekenyéről. A nagymamám pedig nagyon szép hanggal megáldott asszony volt, ő vezette így a templomban mindig a falusi énekeket, ő volt, aki megadta a hangot, és az orgonás mellett elkezdte a dalokat. És ez nem tudatosan jött, egyszerűen mindig én is jártam templomba, vasárnap reggel 7-8-kor voltak mindig a misék, emlékszem, gyerekkoromban mentünk, és énekeltünk, és ott ültünk, és valahogy én annyira szerettem mindig oda járni, mert kiénekeltem magamat, és valahogy így ez a gyerekkorból jövő kapcsolata az énekkel és a művészettel, ez csak tovább adta magát és fejlődött.
És ha jól emlékszem, akkor már 4 évesen
igen.
felkeltette az érdeklődésedet a zene.
Előbb, képzeld el, igen? Azt mondták a szüleim, hogy nem volt, nem tudtam még beszélni, de én már akkor is dudoráztam és táncikáltam már ilyen 1-1.5 évesen, meghallottam mindig a zenét, és járt a lábam. Úgyhogy erről van amúgy fénykép is, és emlék anyukám meg a nagymamám mindig sztorizza a másik nagymamám, aki még szerencsére közöttünk van, hogy mennyire benne volt a bugi mindig is így a véremben.
És mikor tudatosodott benned, hogy te csak és kizárólag ezzel szeretnél foglalkozni?
Akkor, amikor elmentem zeneiskolába, beirattak a szüleim 7 évesen, és hát akkor szolfés, és hát ugye válasz mellé egy hangszert, általában mindenkinek a furuját javasolták azért, ugye, hogy a zenei tanulmányodat megalapoz. Szerintem a furuja egy fantasztikus hangszer erre, viszont én annyira éreztem, hogy nem az én hangszerem a furuja, és nem az én utam. Megláttam a hegedűt, és amikor megláttam a hegedűt, 1/2 évig könyörögtem édesapámnak, hogy apa, én szeretnék hegedülni, én érzem, hogy ez nekem kell, és én ebbe beleszerettem, és apa nem engedte. Nagyon sokáig tiltakozott, hogy nem, én aztán odahaza hegedűt ne vigyek, ne nyektessem én azt a hangszert, ő ezt nem fogja hallgatni, aztán csak beadta a dereket, és tulajdonképpen 9 évesen sikerült az, hogy elkezdtem a hegedű tanulmányomat, mert én onnantól fogva éreztem azt, hogy a hegedű a zene. Tehát, hogy ezt folyamatosan így erősítettem magamban. Jöttek a jobbnál jobb darabok, a gyakorlások, és ugye emellett ne felejtsük el, hogy én néptáncoltam is azért, meg balettoztam gyerekkoromban, tehát párhuzamosan mentek ezek a művészeti képzések, és mindig így adta magát a néptáncba, imádtam a népzenét, de akkor nálunk ugye nem volt népzenére oktatási lehetőség. Az, amit én a falumban megtanultam a nagymamáimtól, az teljesen így családban maradt rám azok a dalok. Nem volt tudatos népzeneoktatás, mint hála jó Istennek, ami ma megy már itt Ország-Kárpát-medence szinten. Tehát így zsigerből én ezeket hoztam, és amikor 16 évesen én elkerültem még egy kicsit előbb Zalaegerszegre, 16 évesen volt egy olyan fordulópont az életemben, amikor néptáncosként ugye elmentem Franciaországba egy turnéra, ahol jött velünk egy népzenekar muzsikálni. Hát tátott szájjal néztem, hogy tudnak ezek a hangszerek így együtt működni, megszólalni, mindegyik mást játszik, és fantasztikus a hangzás. Na és akkor én oda mentem a néptánc turné után, az egyik kinyomoztam, hogy hát ki van ott népzenetanár, mégis így a régióban, az Zalai régióban, és én oda mentem Horváth Károlyhoz, Karcsi bácsihoz, és én így közöltem vele, hogy én rendelkezem 7 év klasszikus hegedű tanulmánnyal, és nagyon szeretnék váltani. Én érzem, hogy most jött el egy olyan pont az életemben, hogy szeretnék a népzenével mérehatóban is megismerkedni, és akkor ő felkarolt, és hát itt ülök ma népzenészként, és veled beszélgetek. Ez egy nagyon szép, és így visszamenőleg hosszú útnak tűnt, és voltak benne rögök, és vannak a mai napig is. Viszont jó, hogy ezen az úton vagyok, és nem bántam meg abszolút.
És akkor ráncsuk le a leplet még egy dologról, ugye már betöltötted a 30-at, és remélem, hogy nem sértődsz meg, hogy ezt mondom, ha már így szépen haladtunk itt előre az időben, de mennyire voltak célkitűzéseid? Van, aki 20-30-40 évesen már el akar érni valamit. Te így terveztél előre?
Nagyon nehéz dolgom volt, ugyanis én nem folytattam tovább a tanulmányaimat felsőfokú zenei pályán, tehát nincs zeneakadémiai végzettségem. Ugye Magyarországon 2010 óta működik a Zeneakadémián népzene tanszék, és nagyon sokszor megfordult bennem, hogy de klassz lenne oda bejutni, de jó lenne zenei diplomát szereznem. De hát előjött a másik énem, az az izgőmozgó, sokszínű kultúrát szerető Julcsi, aki azt éreztem, hogy nem ragadhat benn csak ebben a közegben, mert több van még bennem. Ettől függetlenül imádom is a zene az életem, de szerettem volna más irányba is kalandozni, és ekkor volt, amint nálad szerintem, amikor a Sorbonon lediplomáztam. Igen. Tehát az idegen nyelvek és a bölcsészet az a másik vonal, ami mindig meghatározta a másik énemet.
Igen,
a francia mellette tanultam olaszt, jött ugye a román is közbe, tehát hogy egyfajta olyan kulturális ismeret, a latin nyelvek témájában szerettem volna, meg a bölcsészetben ámblok, imádom a verseket, idegen nyelven könyveket olvasni a mai napig, hogy nem szerettem volna erről lemondani, hiszen francia szakosként kezdtem a gimit is főszakosként, és ez valahogy így adta magát, hogy menjünk ezen az úton, és próbáljam összekomponálni a kettőt. Valahogy a zene és a nyelvek találkozik, foglalkozzanak már mindig, mert én így vagyok egész.
Igen, ezt akartam is kérdezni, mert hogy 4 idegen nyelven beszélsz, nyilván különböző szinten, a francia a legerősebb igen, talán, igen. És akkor mellette egy picit puskázva angol, olasz, szlovén.
És a szlovén, igen, a szlovén meg munkaügyileg ragadt rám így az elmúlt években, hiszen rengeteget jártam Szlovéniába, a Mura vidékre magyar és szlovén népdalokat gyűjteni. Volt is egy ilyen projektem az elmúlt években. Ezzel kapcsolatban is, de egy kicsit majd kronológikusan erről is számot adok, úgyhogy igen.
És mit hozott a szorboni időszak? Mert ez is egy érdekes dolog. Rálátás egy másik világra, ahonnan másfajta impulzusokat, érzéseket, inspirációt lehet hozni.
Inspirációt kaptam, és tudod mit? Nyitottságot. Nyitottságot a világra, a világ felé. Ez az, amit a francia mentalitás tud megadni neked. Azt a fajta művészi, alkotói szabadságérzetet, kreativitást. Nagyon sok múzeumba eljártam, klubokba zenéket hallgatni, festményeket nézni, órákig. Imádom az impressionistákat. És azonosulni ezzel a másfajta világgal, egyfajta kettőségérzetet is adott bennem. Én azt gondoltam, hogy nem tudok és nem is akarok elszakadni a gyökereimtől, de valahogy annyira jó lenne ezt a szemléletet belevinni a munkásságomba, és ezt próbálom prezentálni ma is. És ugye így 2017-ben megszületett a Népi Hangszínek az első nagyobb munkám. Ez egy egyedülálló dalos kivestő füzet volt.
Gyerekeknek?
Gyerekeknek szólt, és ez csak egy ilyen egyfajta könyvnek indult. Megjöttem Párizsból, kezdjünk bele, vágjunk bele, próbáltam ösztöndiakat nyerni, hogy meg tudjam a finanszírozását oldani ennek
tehát
a kiadványnak.
Tehát ez egy ilyen dédelgetett álom volt?
Megszületett bennem Párizsba. Hogy tudom összehozni én egy kiadványon keresztül azt, hogy a gyerekekkel minél kisebb korban megszerethessem a népművészetet, a magyar népművészetet, nem csak a népzenét, a néptáncot, a gyerekjátékot, a színeket, tehát a népviseletet, és hát ugye a népdalokat. Ezt egy csokorba hogy fűzzem én össze? És gondolkoztam, és egy kreatív dalos könyvet, egy 30 oldalas dalos könyvet létrehoztam, amiben van színező, kotta, leírás és CD, és egy hangzóanyag, amit gyermekekkel énekeltettem fel. És akkora sikere lett ennek a kiadványnak, hogy a pedagógusok, akik elhívtak időközben óvodákba továbbképzéseket tartani, készítettek arra, hogy jöjjön még, ők ezt így beszippantották, és ők adták tulajdonképpen a következő lökést arra, hogy megszülessen a téli kiadvány 18-ban, majd 19-ben jött az őszi, elkezdtem egy évszakos sorozatot készíteni, és 20-ban megszületett, 21-ben bocsánat, a tavasz-nyári is, így egybefüggően a tavasz-nyár összefűztem a népszokásukat, és egy jött, hogy ezt a sorozatot én nekem meg kell csinálnom, úgyhogy igen, volt benne tudatosság, tehát a 25 és 30 év közötti életszakaszomat azt ennek a fényében töltöttem, hogy népi hangszínek, és ezzel egyidejűleg én 5 éve megalakítottam a saját zenekaromat is, akikkel gyermekeknek szóló népzenei koncerteket adunk.
Erről is beszéljünk még, de akkor előtte még a Népi Hangszínek hozott még egy dolgot az életedbe, méghozzá a Junior Prima díjat.
Így van. 2017-ben meghozta, én azt gondolom, a szakmánknak a legmagasabb díját, amit népművészet és közművelés kategóriában egy 30 év alatti fiatal elérhet ez az a díj. Igazából a mai napig is, ha visszagondolok erre a napra, ott volt a családom, akik tényleg mindig mellettem vannak és támogatnak. A mai napig is nagyon hálás vagyok Sebestyén Mártának, aki fogja a kezemet és nagyon szép instrukciókkal lát el akár egy koncert összerakásával, csokrok összerakásával kapcsolatban, és van egy másik mentorom is, Ruzsa Magdi, aki pedig egy teljesen más irányvonallal próbálunk megközelíteni, formálni a zeneiségemet, a zenei világomat, úgyhogy őket szeretném kiemelni itt ezzel kapcsolatban, hisz hozzásegítenek a mai nap is szakmailag a munkásságomhoz, hogy fejlődjek.
Igen, ezt akartam is kérdezni, mert amikor legutóbb beszéltünk, pont akkor lett Rúzsa Magdi a mentorod. És azt gondolom, hogy ez egy fiatal zenésznek egy nagyon nagy lépés.
Hogyne.
Egy nagyon nagy útkeresést lehet megspórolni, lehet ebben segítséget
így
kapni.
Van.
Mi a legértékesebb tanács, amit tőlük kaptál?
Hú, ez nagyon nehéz, mert pont tegnap csacsogtunk Magdival majdnem egy órát megint telefonon, és ha van valami bármiféle elakadásom, azonnal írok és körmölök és hívom. Nyilván ő most egy elfoglaltabb időszakában, visszavonulósabb időszakában van, de egy annyira szoros baráti kapcsolat maradt meg közöttünk, és ő mindig ezt mondja, ha így visszaemlékszem most például a tegnapi beszélgetésünkre is, hogy csak magadat add, jó úton vagy, a szívedre hallgass, azt csináld, amit szeretsz, azt közvetítsd, amit szeretsz, ne foglalkozz senki mással. Úgyhogy kicsit
hát önazonosnak,
és ő is maximálisan egy önazonos ember, tényleg egy nagyon hiteles, fiatal előadó művésznek tartom, és emellett Sebestyén Márta pedig egy idősebb generációnak a képviselője, akitől szintén őtől egy hatalmas nagy adag bölcsességet, egy ilyen anyai szeretetet szoktam mindig egy puttonyba megkapni, és azt így jó sokáig elraktározni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon más emberekkel van így kapcsolatom, de mégis nagyon hálás vagyok, hogy ők itt vannak nekem, és fogják a kezemet.
Mesélj arról, hogy mikor és miért fogalmazódott meg benned, hogy saját zenekart alapíts, és milyen felelősséggel jár
az
hogy egy zenekar vezetője vagy.
Ez egy nagyon nagy felelősség, és ez is megint egy másik szerepbe kényszerít nőként, tehát azért a népzenekarok 99%-ának az élén férfiak állnak, férfi prímások, akik vezetik a bandákat. Igen. És én egy nagyon karizmatikus és egy nagyon karakteres nő vagyok. Mondtam ezt a lázadó korszakomat, és egy nagyon határozott nőnek érzem magam, ezt édesanyámtól örököltem, hozom ezt a vérvonalat tőle, meg se kottyan, úgymond férfiakat, úgymond vezetni, elfogadnak, szeretnek.
Én azt gondolom, akár idősebbekkel
is, teljesen más. Tehát teljesen más a kortársaimmal együtt dolgozni, mint az alazenekar, vagy egy idősebb generációval együtt dolgozni, hogy miért törtem ki, pontosan azért, mert szerettem volna a saját utamat járni, elkezdeni járni. Ettől függetlenül rendszeres résztvevője vagyok az Zala népzenét képviselő zalazenekarnak is, de szerettem volna saját magamat is megformálni, az én gondolatiságomat átadni a közönségnek, és azt elkezdeni egy kicsit így építeni. Így született meg a saját nevemen lévő Laposa Júlcsi és zenekara bandám, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen klassz csapatom van, és egy nagyon nagy felelősség tényleg, főleg így a Covid idején, ez az elmúlt két év nagyon nehéz volt, hisz rengeteg koncertünket visszamondták, és akkor is, hogy a hitet életbe tartani a fiúknak, újabb ötletekkel mindig előállni, kreatívan gondolkozni, ez egy nagyon kemény munka.
A zenekarod megalapításakor egyértelmű volt, hogy kikkel szeretnél együtt dolgozni, vagy ez alakult, formálódott?
Ez forog. Képzeld el, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt lehet mondani, hogy a mi szakmámban, a népzenei szakmában egy nagy család vagyunk. És mivel tematikus gyerekkoncertjeim vannak tavasz, nyár, ősztél, ezért mindig forognak a zenészén. Nyilván van egy stabil trióm, a hegedű, brácsa, bőgő, de a kiegészítő hangszerek, akár a címbalom, a duda, a klarinét, a koboz, a gitár, én most már gitárosra is elkezdtem dolgozni, hisz új kapukat is szeretnék megnyitni már a jövőben, ezért egy nagyon izgalmas zenei kapcsolat, zenei folyamat van mindig így a produkcióimban, és ezt nagyon élvezem. Ebben sincs úgymond állandósultság, és nagyon sok zenésszel dolgozom együtt. Tehát nincs az, hogy fixen csak 4, csak 5, csak 6 zenészt hívok, hanem így mindig így forog ez a kör, és ez egy fantasztikus dolog szerintem.
Pár perccel ezelőtt említetted, hogy azért egy út sosem teljesen tiszta, sosem teljesen rózsaszín és szép, hanem vannak rögök benne.
Hát az igen.
Mesélj erről is. Milyen nehézségeid voltak az utóbbi egy évtizedben, amióta most már tényleg a saját utadat járod?
Azt gondolom, hogy ha valaki hiteles előadó művész szeretne lenni, akkor én legalábbis az a fajta ember vagyok, aki nagyon szereti, hogyha a kritikákat megkapja, és meg kell tanulni ezeket a kritikákat elfogadnod. Meg kell felelned, én azt gondolom, kell felelned egyfajta szinten a közönségnek, a népzenei társadalomnak, hogy te autentikus népzenét hitelesen és stílushűen játsz le, ezzel tisztelegve az előtted álló generációk előtt, hisz egy olyan kincset hagytak ránk ezek az adatközlő, kincsőrző emberek, amiket nem szabad, hogy elkopjanak és elfelejtsen az utókor. Tehát ez egy nagyon nagy felelősség, hogy te ezt hitelesen prezentáld. Ugyanakkor, ha szembenézek magammal és ezzel a lázadó énemmel, akkor én ebből a keretből egy kicsit szeretnék kitörni, és szeretném magamat is belehelyezni ebbe a képbe, És ez az úttörés minden művész életében szerintem a szakmában, aki ezt érzi, az egy hosszú folyamat, hogy elfogad, mit szólnak hozzá, hogy szólnak hozzá, elhívnak még egy koncertre, nem hívnak el, tetszeni fog nekik, és azért voltak ilyen lejtők, akik csóválták a fejüket, hogy ez nem jó irány, de szerencsére 80%-ban sok pozitivitást is kapok ezen az úton, de mégis egy nagyon lelkiismeretes embernek érzem magam, és nem 100, hanem mindig 150%-ban szeretnék megfelelni.
És hogyha valami nem sikerül, azt hogyan kezeled, hogyan dolgozod fel?
Jól kisírom magamat. Én amúgy az a fajta ember vagyok, aki nagyon érzékeny, lélekkel van megáldva.
Tehát megélni az érzéseket?
Én szeretem megélni az érzéseket, szeretem elengedni őket. Ha sírni kell hozzá, akkor sírjunk, akkor együtt sírjunk, akár a családommal, akár a párom fogja a kezemet, és számolgassuk együtt a zsebkendőket. De én azt gondolom, hogy ezt tudni kell magadban. Mindenkinek van egy olyan módszere, ahogy ezeket az érzéseket megpróbálja megélni és elengedni. És hát persze a sport. Én nagyon szeretek természetben lenni, sportolni, futni, úgyhogy ez is egy akkora energialöketet tud ilyenkor adni, hogy azt hiszem, hogy gyorsan talpra tudok ilyenkor állni.
Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei. Vendégem Laposa Julcsi, junior prima és aranypáva nagydíjas népzenész, népdalénekes, zenei mediátor, akivel a népzene világáról, szakmai elhivatottságról és hát lehetőségekről meg jövőképről is beszélgetünk. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.